A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
A podcast és a felelős kutyatartás elkötelezett támogatója a Front Pro. Ízletes, könnyen beadható rágótabletta kutyáknak bolhák és kullancsok ellen.
Front Pro. Ízletes rágótabletta, ami 30 napon át megvédi kutyádat a bolháktól és kullancsoktól.
Szeretettel köszöntöm a Dogs Podcast nézőit és hallgatóit az exkluzív adások következő részében. Vendégem Tóth Kata Mária, az ELTE etológiai tanszékének biológusa. Szia, Kata!
Szia, Petra!
Megpróbáljuk kideríteni, hogy miért is szőrös gyermek a kutya, illetve miért nem. Mit jelent az, amikor az etológusok azt mondják, hogy szőrös gyermek a kutya?
Korábban volt egy olyan felfogás, hogy a kutya egy olyan házi állat, aki segít nekünk, és jó, ha együtt élünk vele, de ennél nem több. És a kutatások szép lassan rámutattak, hogy a kutyafélék család szerkezete nagyon hasonló az emberéhez, illetve, hogy a kutya egy körülbelül 3 éves gyerek értelmi szintjén van, és gyakorlatilag emiatt elkezdett elterjedni a szőrös gyerek megnevezés, ami egy kicsit talán közelebb hozza a mai családban élő kutya egyedeknek a státuszát, mint a régebbi házőrzőkvé volt.
Valahol ez azonban félrecsúszott, mert hogy nagyon sokan nem csak az értelmi képességeiket tekintik gyermek minőségűnek, hanem a családba integrálásukat is úgy fogják fel, minthogyha gyermekük lenne.
Igen, ez sajnos sok mindent félre lehet természetesen érteni, és sajnos az is egy kicsit félreértelmeződött. Az értelmi szintjük bár tényleg egy gyermeké, de azért ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy ragadozó állat, vagy legalábbis részben ragadozó állat, és megvannak a saját igényei. És hogyha mi gyerekként kezdjük el kezelni őket, azzal gyakorlatilag ezeket az igényeket semmibe vesszük, kicsit szinte tönkre is tehetjük ezzel az életüket. Hogy miért kezdték el az emberek gyerekként kezelni egyébként a kutyát, erre többfajta hipotézis van, jelenleg is folynak egyébként az ELTE-n erről kutatások. Az egyik feltételezés az, hogy egyszerűen annyira lecsökkent a rokonságnak a mennyisége és a mértéke az emberi társadalmakban, főleg a fejlett társadalmakban, hogy az embereknek ezt az igényét, hogy gondoskodjanak a rokonaikról, nem tudják már kielégíteni, és ezért elkezdtünk az állatok felé fordulni.
És mit gondolsz, hogyan teheti tönkre egy kutyának az életét az, hogyha gyerekként bánnak vele?
Például a táplálással nagyon tönkre lehet tenni egy kutyának az életét. Ugye tudjuk, hogy ezek az állatok alapvetően hús, illetve állati eredetű táplálékon élnek, mellette természetesen van valamennyi keményítő emésztésük is, de hogyha például valaki vegetáriánus vagy vegán étrenden akarja a kutyáját tartani, ezzel nagyon komoly tápanyaghiányokat okozhat. Aztán például, hogyha a napi mozgásigényét nem elégítjük ki az állatoknak, babakocsiban tologatjuk őket, annak ellenére, hogy mondjuk fizikailag ezt ők nem igényelnék, mert természetesen van olyan eset, amikor nem nagyon van más megoldás, de ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy ők normálisan mozogjanak, vagy például, amikor elvárjuk tőlük, hogy mindenkivel rögtön barátságosak legyenek, mint egy gyerek az óvodában, az egy olyan faj esetében, aki alapvetően családi környezetben szeret élni, de az idegen egyedek számára fenyegetés jelentettek régebben. Ez egy nagyon komoly elvárás, és a megfelelő alapok nélkül komoly stresszt okozhat az állatoknak.
Ezek az evolúciós maradványok, mint például az, hogy az idegenek stresszt okoznak, ezek, vagy az ezekhez hasonlók mennyi idő alatt kopnak ki, amikor megváltoznak az életkörülmények? Tehát azért most már jó ideje úgy élünk, hogy nem kell attól félni, hogy jön a szomszéd a baltával, bumerang a húsánggal, és legyilkolja a minket védelmező állatokat, de valahogy ez akkor mégiscsak beragadt nagyon erőteljesen.
Kérdés, hogy régebben problémát jelentette ez. Tehát a szelekciós folyamatok ugye mindig egy-egy tulajdonságra, vagy több tulajdonságra irányulnak. Olyan egyedek esetében például a városban élő, nagyon trendik most ezek a különböző uszkárkeverékek, a dudlk, meg a különböző pú végződésű, mint a kokapú keverékek, Náluk az a fő cél, ugye, hogy barátságosak legyenek, ez a fő szelekciós nyomás az ember részéről a mesterséges szelekció során. Az ő esetükben elég hamar ugye azokat az egyedeket fogják csak tovább tenyészteni, akik barátságosak. De az e többi fajtánál, ahol inkább ugye munka jellegű szelekcióról beszélhetünk, főként kivéve a társállatként tartott fajtákat, vagy korábban társasági egyedként tartott fajtákat, ott ugye nem volt feltétlenül szükséges az, hogy ők barátságosak legyenek, mert a vadász számára az, hogy a vizsla jól teljesítse munka közben, fontosabb volt az, mint hogyha a haverja a vendégségbe érkezik, akkor a két kutya ne verekedjen össze, mert maximum elkülönítették őket fizikailag. Ez inkább talán a városiasodás és a városba való beszorulással jelent meg, hogy mivel nagy lett az egyedsűrűség viszonylag kicsi területen, ezért elengedhetetlen, hogy a konfliktusok mértéke lecsökkenjen.
Nem lehet nem észrevenni a nagyvárosi utcákon, hogy milyen sok nyomódtóru brahikefál kutyával találkozunk szembe, és ti az ELT-n is vizsgáljátok ezeket a típusú kutyákat. Egyrészt az emberi kommunikációértés szempontjában, másrészt pedig visszafelé. És nagyon érdekes megfigyelésre jutottak a vizsgálataitok, igaz?
Igen, Bognár Zsófia kolléganőm az, aki ennek a kutatásnak a fő-fő szószólója, úgyhogy én inkább csak, mint megfigyelő munkatárs tudnék erről nyilatkozni. Azt találták, hogy a brahikefál kutyáknak sokkal jobban értik a kommunikációját, még akár azok az emberek is, akik nem feltétlen kutyások. Hogy ennek például milyen funkciója lehet, ez jó kérdés, elképzelhető, hogy a szélesebben ülő nagyobb méretű szemek, és az inkább emberre hasonlító arc szerkezet segíti például ennek a kommunikációnak a megértését, és éppen ezért nagyon sokan preferálják ezeket a kutyákat, annak ellenére, hogy szegények ugye rengeteg velük született genetikailag determinált betegséggel rendelkeznek.
Segítheti ez a brahikefál kutyafajták és emberek közötti kommunikáció sikeresség azzal a közkeletű tévhittel való leszámolás, hogy szőrös gyermek a kutya, vagy éppen ellenkezőleg, mert hogy ez azért valahol megerősít, hogy még jobban is értem.
Hát elképzelhető. Ugye a brahikefál kutyák esetében korábbi kutatások bemutatták azt, hogy az úgynevezett baby szkéma jelenség azért az fennáll, ez annyit jelent, hogy az arcuk gyermekéhez, csecsemőjéhez hasonló berendezkedésű, a fejmérethez képest viszonylag nagyok a szemek például. Tehát valószínűleg ez nem feltétlen fogja a gyerek státuszba való beszorításukat lecsökkenteni vagy mérsékelni, de itt inkább szerintem a gazda edukáció, ami egy fontos változást hozhat, hogy tudatosítsuk az emberekben azt, hogy egy kutyának ténylegesen milyen igényei vannak, és mik azok, amiket mi mégre kivetíthetünk rájuk, és mi az, amit viszont nem is szabadna, mert hogy egyszerűen tönkretesszük az életüket vele.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem erről. Köszönöm szépen a figyelmet a nézőknek és a hallgatóknak is. Ha tetszett a podcast, iratkozz fel a csatornánkra, és kérj értesítést a csengő ikonnal.
A műsor a Béton partnere.